Az Élmény Akadémia 2006-ban jött létre, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek segítsen, táborokat szervezzenek, programokat szervezzenek, és itt ül velem szemben a két trénere az Élmény Akadémiának, Gyöngyösi Kriszta és Gergely Zsófi. Köszönöm, hogy eljöttetek, sziasztok!
Szia!
Sziasztok.
Van apropója is a beszélgetésünknek, az a hétfői jótékonysági rendezvényetek, erről is meséltek majd, hogy ez miért jött létre, hogyan jött létre, meg hát ti ketten alapítottátok, vagy hoztátok létre az Élmény Akadémián belül az alaptábort. Ennek már 4 éve, ha jól számolok, de az legelején beszéljünk egy kicsit az Élmény Akadémia 2006-os alakulásáról, akkor milyen millióban jött létre, és ma milyen szerepe van.
2006-ban voltunk egy páran, akik találkoztunk az élmény pedagógiával, ami azt jelenti, hogy tantermen kívül játszva, játékokon keresztül, outdoor tevékenységeken keresztül, sziklamászás, erdei expedíción keresztül tanulunk és fejlődünk, és akkor beleszerettünk ebbe a módszertanba. Elkezdtünk ez ügyben tanulni, voltunk 5-6-an fiatalok, és aztán elkezdtük, arra a döntésre jutottunk, hogy nagyon jó lenne ezt a fiatalokhoz bevinni, azokhoz, akik nem jutnak hozzá ilyen lehetőségekhez. És elkezdtünk ilyen táborokat szervezni, amiben állami gondozott gyerekeket vontunk be, és élménypedagógiai alapon játszottunk velük. Tehát...
Már hogyha jól értem, az élménypedagógia az addig iskoláknak volt esetleg programja, vagy ilyen nyári táboroknak volt ilyen fizetős program?
Ami a nyári táborokban van, az körülbelül élménypedagógia alapú akkor is, ha nem tudatosan használják. A tudatosság az ott kezdődik, amikor nem csak megtörténik egy játék, hanem reflektálunk is rá, hogy akkor nekem mi volt a szerepem ebben a játékban, vagy hogy viszonyultam a többiekhez, vagy jé, vezető szerepbe keveredtem, én milyen vezető vagyok. Tehát, hogyha visszanézünk arra, hogy mi az, ami a játék közben történik velünk, akkor onnantól kezdve válik pedagógiává. Ez valamennyire volt rá, és van is rá kezdeményezés, hogy bekerüljön az iskolákba, de jelenleg inkább ez a nem formális oktatásnak a része, tehát az iskolán kívüli pedagógiai lehetőségek egyike.
Azonnal rögtön több kérdés jutott eszembe, és csak egy záróját hagyni, csak egyrészt itt nem mindegy az, hogy a gyerek hány éves, tehát élmény alapú pedagógiát alkalmazni egy 5 évesnél egészen más, mint egy 15 évesnél. Ugye itt, és nem csak azért, mert máshol tartanak, hanem azért, mert mások a társasági mechanizmusaik, és más fontos neki. Én játékom, te játékod, vagy megosztom, nem osztom. Tehát, hogy itt mennyire lehet összereszteni ezeket a gyerekeket?
Azért hasznosabb az, hogyha korosztályi bontásban vagyunk velük, jönnek osztályok, de például az alaptáborban, amiről majd még lesz szó, ott ilyen 10 évestől 20 pár évesig is vannak fiatalok, akik részt vesznek, és akkor figyelünk rá, hogy mindenki megtalálja azt, ami neki hasznos.
És egyébként az előbb a Gigi említett, hogy az alaptáborban 10-20 akárhány évesekig fogadunk, ez azért van, nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában, hogy a gyermekotthonokban nem feltétlenül kell 18 éves kor után elhagyni a gyermekotthont, van egy úgynevezett ilyen utógondozatként lehet még ott maradni. Ennek vannak feltételei, de 21-24 éves korig tudnak maradni a fiatalok, úgyhogy azért is van az, hogy fogadunk ilyen idősebbeket, és abban is mélységesen egyetértek a Gigivel, hogy tök jó a korosztályi elosztás. Egyelőre nekünk sajnos még nincs arra lehetőségünk, hogy két külön alaptábort indítsunk egy nyáron, úgyhogy mi annyit tudunk csinálni, hogy a csoportokat külön úgy osztjuk be, hogy nagyjából összerakjuk a korosztályokat.
Na ezért akartam belemenni, mert én is jártam gyerektáborba, de az egészen más, az egy nyári élmény.
Ez is egy nyári élmény, és méghozzá az is a célja, hogy egy nagyon feltöltő, nagyon emlékezetes, és egy olyan élmény legyen, amire nagyon jó visszagondolni azoknak a gyerekeknek, akiknek egyébként évközben ilyen négyzetre emelve érkezik a nehézség, meg az egyedüllét, meg a magány az otthonokban, és ezért találtuk ki az alaptábort, hogy azt a támogatást, azt a szeretetet, azt a kapcsolódás élményt, amit egyébként a hétköznapi gyerekek a családjukban megkapnak nap, mint nap, ezt ők így tömbösítve, összezsúfolva megkapják egy hétben.
És akkor erről eszembe jut azonnal, hogy hogyan tudnak együtt működni, most hétköznapi gyerekeknek nevezted őket, akik egész vagy teljes családban nevelkednek, és azok, akik gyermekotthonban. Feltételezem, hogy egy ilyen élmény alapú oktatásnak ez is lehet a célja, hogy ezek a gyerekek együtt tudjanak működni, hogy megértsék egymást, hogy megértse az, aki normális családban nevelkedik, hogy a másiknak mi hiányzik, mit, mire, hogyan reagál és miért. Ezek például elemei egy ilyen élmény alapú tábornak?
Egyébként alapvetően szerintem nagyon izgalmas az, hogy azért ők egymásra nagyon érzékenyek. Tehát azért ők ilyenkor egy sorstárs közösségben vannak, pontosan tudják, hogy a másik fiatal, aki Miskolcról jött, vagy a Berettyóújfaluból, vagy Sopronból, ő is család nélkül, vagy családon kívül nevelkedik, és azért nagyon érzékenyek erre, és szokott olyan lenni, hogy random oda jönnek hozzánk a táborát, és akkor elmesélik, hogy képzeld el, Zsófi, hogy a Feri Miskolcról nálunk milyen a gyerek otthon, és akkor azért ők megismerik azt, hogy a többiek hogy vannak, úgyhogy szerintem van érzékenységük erre nagyon is sok, az tud kihívásos lenni, hogy hogyan tudnak együttműködni, de ennek szerintem nagyon sok oka van. Az egyik az például az, hogy azért ők megtanulják azt, hogy ahogy a Gigi említi, azért családon kívül nevelkedni, az azt is jelenti, hogy sokkal ellenállóbbnak kell lenniük, vagy sokkal gyorsabban kell olyan helyzetekre reagálniuk, ahol csak magukra számíthatnak. Úgyhogy tud kihívásos lenni az együttműködés, és erre embertelen jó gyakorlatok vannak az egész tábor alatt egyébként. Tehát különböző dolgokat csinálnak együtt, vannak egyébként ilyen mondjuk színház, drámapedagógiai foglalkozás is, amit tart nekünk egy nagyon kedves színész fiú, akit Bárnai Petének hívnak, ha már megemlíthetem, és ilyen helyzetben például nem szoktak lenni, és ott mondjuk egy ilyen környezetben, impróban nagyon kell reagálni, nagyon kell figyelniük egymásra, de ez lehet egy nagyobb kihívás is kihívási folyamat is, például tavaly is volt magas kötélpálya, ott azért általában igyekszünk olyan gyakorlatokat hozni, amit nem lehet megcsinálni egymás nélkül. Úgyhogy tanulják.
A 18 év alatt egyébként az Élmény Akadémia, ugye jól számolok, körülbelül 18 éves, ugye?
Igen.
Na igen, 18. Igen. Ez alatt milyen új metódusok jöttek be? Közben a világ is változott, szóval feltételezem, hogy egy csomó mindenre másképpen kell tekinteni, mint közel 20 éve.
És nem is csak a világ változása miatt, hanem a célcsoportunk miatt. Tehát, hogy valahogyan úgy verődtünk össze, hogy nagyon érdekelt az élménypedagógia, beleszerettünk ebbe a módszertanba. Szerintem mindannyian egy kicsit így kilógtunk a saját közoktatásunkból, és ezért is vonzottunk a tapasztalati tanuláshoz. Tehát, amikor nem valaki magyarázza neked az anyagot, hanem te megtapasztalod, és abból viszed el azt, hogy hogyan kell működni. Viszont amit akartam ebből kihozni, az az, hogy a gyerekeknél, mikor ezt az eszközt a hátrányos helyzetű gyerekeknél kezdtük el használni, akkor nagyon hamar rájöttünk, hogy ez nem elég. Ők teljesen máshogy reagálnak, teljesen más a működésük, néha egy-egy érintéstől teljesen kiborulnak, sokkal jellemzőbb az, hogy akár pánikrohamot.
Mert nincsenek hozzászokva?
Lehet, hogy inkább valami trauma van a háttérben. Az is lehet, hogy bezárkóznak, az is lehet, hogy például ilyen hiperaktívnak tűnő viselkedések mögött inkább például az van, hogy figyelemfelkeltésre játszanak, néha nagyon sok érintést igényelnek, néhányan pedig egyáltalán nem tűrik el, hogy hozzájuk érjenek. És akkor ahhoz, hogy ebben eligazodjunk, elkezdtünk tanulni például traumainformát dolgokról, lelki elsősegélyről, megoldásfókuszú megközelítésről. Szóval, hogy azóta így pszichoedukáltuk magunkat, hogy felnőjünk ez a célcsoporthoz. És ez az egyesületnek szerintem egy ilyen különlegessége, hogy 18 év alatt így az élménypedagógiára ráépült egy halom ilyen tudás, mentálhigiéné gyakorlatilag, és ez az, amivel bemegyünk a táborba. Tehát a trénereink magasan képzettek abban, hogy nem csak sziklát mászni tudnak, teszem azt a gyerekekkel, vagy magas kötélpályára vinni őket, de pontosan tudják azt is, hogy hogyan reagáljanak egy-egy olyan helyzetben, amikor az a gyerek nincs jól. És sokszor nincsenek jól, mikor odaérnek, fáradtak, nyár van, zsúfolt volt az év vége, és beérkeznek egy ilyen nagyon-nagyon nyüzsgő közegbe. Szóval kell pár nap, amíg segítjük őket abba, hogy megérkezzenek.
Hát igen, a nyüzsgő közeg az tökre megértem, az még egy óvodás gyereknek is nyüzsgő közegből nyüzsgő közegbe érkezni, az tök fárasztó. Szóval van arra lehetőség ezeken, és aztán ugye szerintem az alaptáborral kapcsolatban erre ki fogunk térni, hogy megadni azt a nyugalmat ezeknek a gyerekeknek, amire szükségük van?
Szerintem nagyon fontos alapja egyébként, bármikor, amikor ilyen fiatalokkal foglalkozunk, hogy azért tudatosan készüljünk arra, hogy pihenhessenek egyrésztről, és hogy jó van kivonulni egy helyzetből, és el lehet menni, és vissza lehet csatlakozni. Vannak ilyen elkapó emberek, akik azért ezt így figyelik, hogy ki az, aki nincsen jó, ki az, akinek
vagytok?
Szüksége van rá. Egy ilyen táborban hányan
trénerek?
Van egy táborvezető, három tréner, kettő asszisztens, három önkéntes. Most ezt gyorsan számold össze, mert én már nem tudom.
Tíz.
Nevelő, tehát olyan 15 felnőttre van 30-40 gyerek, attól függően, hogy melyik évről beszélünk. Jó sokan próbálunk lenni pont ezért, hogy tudjunk reagálni a váratlan helyzetekre, meg az ő igényeikre.
Milyen váratlan helyzetek vannak egyébként, amivel találkoztatok az elmúlt 18 évben akár? vagy csak az alaptávar esetében az elmúlt 4 évben?
Gigi egy kicsit belement, van akár az is lehet, hogy valaki pánikrohamot kap egyébként, sok helyzet kihozhatja, van, hogy olyan ellenállást mutat, amit muszáj kezelni. Elképzelhető, hogy valakik nem kedvelik egymást, és egymáson vezetik le a dühüket. Ilyenekre kell gondolni, de erre mi nagyon fel vagyunk készülve, azért ezeket mi elég jól tudjuk kezelni. Ja, és hát a szerelmek.
Természetes. Erről tudtok beszélni velük?
Igen.
Muszáj is, pont ugyanannyian szeretnénk hazamenni, mint ahányan jöttünk, plusz-minusz, tehát ez nagyon fontos, hogy ezekről a témákról legyen szó.
Úristen, leesett. 15 másodperc kellett hozzá, körülbelül. Semmi baj lesz.
Hát tudod, azért egyébként azok a fiatalok, akik együtt nevelkednek olyan házakban, ami koedukált, sokkal előbb találkoznak egyébként a szexualitással, mint valószínűleg amúgy is van egy változás ahhoz képest, hogy mondjuk az én koromban vagy volt, de sokkal hamarabb találkoznak ezzel.
Az oktatás jelenlegi helyzetéről mennyire kaptok képet, amikor nyáron találkoztok ezekkel a gyerekekkel?
Az, hogy hogyan tanulnak, arról nagyjából fogalmam nincsen, nagyon sokféle iskolába járhatnak, inkább szerintem az viszont elmondható, hogy sokan ezek közül a gyerekek közül korai iskola elhagyók. Tehát sokan kiesnek hamar az iskola rendszerből, és az, hogy 16 éves korig kell, van az iskola kötelezettség, így tulajdonképpen elég hamar talán elkezdenek szakmát tanulni, az nem biztos, hogy rögtön tetszik elsőre, de azt hiszem, hogy azért ez fontos megjegyezni, hogy korai iskola elhagyók, ebben is próbálunk azért valamilyen változást elérni. Nagyon sok kudarc éri ezeket a gyerekeket azért az iskolában. Nekem van olyan gondozottam, akiről nem tudják az iskolában, hogy gyermekotthonos, mert az ciki. És nagyon nehéz őt jól támogatni, és nyilván azért, mert nincs előttük jó példa, nincs előttük jó minta arra, hogy a tanulás az fontos, vagy hogy a tanulással le lehet érni dolgokat, ezért azért nagyon sok támogatást igényelnek abban, hogy amiben egyébként tehetségesek, vagy van kedvük hozzá, vagy szeretnének majd családot, és szeretnék azt mondjuk biztonságban tudni, ahhoz kell a valamilyen tanulás, vagy valamilyen szakma.
Még azt hagyd tegyem hozzá, hogy nem csak az, hogy a továbbtanulás, hanem az is, hogy ők egyedül küzdenek meg mindennel, és nekem ez az, ami főleg anyaként, ami szívszorító, hogy pontosan ma reggel, amikor az uszi táborba ott hagytam az én 7,5 évesemet, és láttam rajta, hogy nagyon szorong, és akkor ott ültem még vele 10 percet a padon, akkor utána a buszon azon gondolkodtam, hogy na ez nincs meg annak a gyereknek, aki, és nem az, hogy nincs meg az uszi tábor előtt, hanem nincs meg soha. Uh-huh. És vannak kiváló nevelők, akik rengeteg energiát tesznek, de képtelenség odaérni minden gyereknek az összes szorongásához. Uh-huh. És hogy ez olyan hihetetlenül, mert tudom, hogy holnap már úgy fog bemenni a gyerek az uszodába, hogy így gond nélkül már röhögve. Persze, de az első nap volt. És hogy ez nekik mindig ott van, ez az egyedül lét egy kicsit, és hogy csak magukra számíthatnak, vagy egymásra.
És ez rakódik, igaz?
Tehát, ettől egy ilyen kis páncél is, meg egy belső szorongás is kialakul szerintem, ami aztán mindenhogyan megjelenhet a viselkedésükben, függőségekben, mindenféle negatív módon.
Mert az elmúlt 18 évben akkor volt lehetőségetek arra, hogy utókövessetek, és lássátok, hogyan kerültek a felnőttek világába azok a gyerekek, akik akár egy ilyen táborba úgy kerülnek be, hogy nincs velük senki, aki beszélget abban a 10 percben, amikor szükségük van rá.
Igen, de azért ezt hagy hangosítsam ki, amit a Gigi mondott, hogy nagyon sok nevelővel és gyerekfelügyővel találkoztunk az elmúlt pár évben, és valószínűleg szerencsések vagyunk, olyan emberek jönnek, akik nagyon figyelnek erre a gyerekre. De képzelj egy olyan helyzetet, hogy 12 gyerek van egy csoportban, és arra 2 gyerekfelügyelő van egy nap. Jó esetben, nagyon sok helyen egy. És képzeld el azt, hogy neked éppen aznap van probléma, neked éppen aznap kellene beadni egy házit, vagy megcsinálni az önéletrajzodat, vagy elmenni egy interjúra. Nagyon-nagyon szoktunk mi például a gyerek otthonban, hogy játszunk a gyerekekkel, és egyfajta játék, hogy hogyan megyünk el, és akkor ezt így megtanuljuk, hogy hogyan érvényesítsék magukat. Igen, de ez a szorongás, ez egyedül nagyon kemény.
Az alaptábor 4 éves, most nyáron milyen aktualitások lesznek? Mi az az újítás, amit idén be tudtok vetni? Ez az egyik, a másik pedig, hogy hány gyerek lesz idén a táboraitokban?
Reméljük, hogy 35 és 40 között lesznek a gyerekek. Ugye mi ezt közösségi finanszírozásból csináljuk, úgyhogy ezt a számot tudjuk belőni. Nyilván egyébként sokkal több fiatalhoz kellene, hogy ez eljusson.
Ez Patreon, vagy Kickstarter, vagy milyen közösségi finanszírozás?
Ami, ahogy sikerült. Tehát, hogy próbál, igen, ilyenben teljesen amatőrök vagyunk, igen, de hogy próbálunk egy adománygyűjtő kampányt felépíteni minden évben, és ebben így tényleg teljesen, talán az idén kapunk benne szaksegítséget, aminek nagyon örülünk. Szóval, hogy ebből ilyen, mint egy ilyen kis kezdőbanda próbáljuk felépíteni. Eddig majdnem minden évben összejött ez a minimális összeg, ami az egy táborra elég, viszont nagyon szeretnénk, hogyha lenne kisebbeknek tábor, lenne kamaszoknak tábor, és nekem még nagy álmom az is, hogy legyen a nevelőknek tábor, ahol arra figyelünk, hogy ők fel tudjanak töltődni. Bizony, és hogy tanuljanak módszertan, tanuljanak eszközközbe, kapcsoljanak egymással, jól legyenek, mert az visszamegy a gyerek otthonba, ha ők jól vannak.
Meg tanulnak gyakorlatokat, szokták mesélni nekünk utána, hogy aztán azt tovább folytatják és csinálják. Kérdezted egyébként, hogy néz ki mondjuk egy tábori struktúra körülbelül, és a gyakorlatok között nekünk kell biztosítani, tehát nagyon érdekes azért ez, mert kell egyrészt az, hogy nekik szabadon választható idejük is legyen, másrészt pedig vissza kell nyúlni olyan gyakorlatokhoz, meg olyan dolgokhoz, ami biztonságos, amit ismernek, és ez például, ezt mindig elmondjuk, meg ez ilyen nagyon viccesnek tűnik, de a foci az például tipikusan az, amit mindenki ismer, és abba bárki be tud szállni, lányok, fiúk, és az például, például a szorongást így lehet csökkenteni, hogy adsz olyan feladatot ezeknek a fiataloknak a nyüzsgésben, amiben ő jól érzi magát, és akkor ott azért kicsit megint lehet töltődni. De egyébként úgy van, hogy három csoportba vannak osztva, és vannak a trénerek, akik a három csoporttal külön-külön foglalkoznak, külön gyakorlatokat csinálnak, aztán van nagy egész is, biztos, hogy lesz színházi foglalkozás is, élménypedagógia is, alacsony vagy magas kötél, és szerintem ami egyébként pont a célcsoport miatt is, bár szerintem bárkinek jó lenne, lesz napindítás, és van egy úgynevezett shoulder party, ami most nem is tudom, azt hiszem egy dán költőnek a verséből, egyszer olvastam, és nagyon-nagyon tetszett, hogy mi mindenről lehet este beszélgetni, és egy napzárás, egy ilyen reflexió arra, hogy mi történt. Tök fontos tudatosítani, hogy mi minden történt egy nap alatt, fontos megnyugodni, és egy kicsit így konténerezni azért az érzéseket, amik vannak, mert azért
ezt mondtad, szülőként is, igen, de szülőként is egy tök jó módszer,
hát
nem?
Hát nagyon, javaslom mindenkinek, persze. A Gigi gyakorolja.
Jó, hogy mondod, Zsófi, mert tavaly volt egy srác, aki 5 napon át mindent megtett, én voltam a csoportvezetője, kedvenc srác, esküszöm, és mindent megtett, hogy felbosszantson, és valamiért sikerült elkerülnünk ezt, hogy valamiért nem bosszantott fel, és nagyon nagy küzdelem volt tényleg, tehát ő puffogva ült be egy csomó mindenre, és végén azt mondta magáról az utolsó ilyen reflexiós estében, hogy azt tanulta magáról, hogy több, mint gondolná. És egyébként ez majdnem, hogy így az Élmény Akadémiának a jelmondata is, hogy több van benned, mint gondolná, de nem rágtuk a szájukba ezeket a mondatokat, és én annyira meghatódtam, és kezded el, hogy hazament, utolsó nap megölelt mindenkit, és másnap felhívott a nevelője, hogy van-e még tábor a nyáron, amiben visszajön, úgyhogy ott így ilyen irgalmatlan gyors szervezés után következő nap megillandolhatott ő egy táborban, és ez ilyen tök szép történet volt, és tényleg lehetett látni azt, hogy igen, ő nem direkt áll ellen, tehát hogy ő csak egyszerűen nem tud komfortos lenni, de nagyon-nagyon sokat jelent az neki, hogy egy felnőtt kitartóan próbálkozik, szeretettel újra és újra és újra meghívja, hogy gyere, és már amikor egyszer volt, hogy megtapsoltuk, hogy már 17 perce itt ül, és még egyszer sem mondta, hogy ez hülyeség. Csak nehéz azt mondani valamire, hogy oké, amit a felnőttek akarnak.
Hát egyrészt meg képzeld el, hogy ezeknek a fiataloknak azért, én ezzel nem akarok általánosítani, nagyon sokszor szembesülök az, hogy a jót nehéz elfogadni. Azon nagyon nehéz mit kezdeni, hogy valaki kedves, most miért vagy velem ilyen kedves? Most
nem,
miért érdekel téged, hogy én hogy vagyok? Aztán megszokják, és nekem volt például egy ilyen kedvenc kis, hogyha ez még belefér, elmesélhetem, hogy volt egy kis rác, akivel táboroztam, és ahányszor elment mellettem, azt mutatta, hogy elvágja a torkomat, tudod, így nyisz, vagy ennél rosszabbakat, vagy bemutogatott.
Hány aztán,
hát ő kicsi volt, képzeld el, ilyen 11-12, és mindig ezt csinálta, én következetesen mondtam, hello, hello, és akkor aztán kérdezgettem, hogy na, hogy vagy, és akkor ez így ment közöttünk egy darabig, és aztán utolsó, aztán elkezdtünk röhögni, és akkor mindig mondtam neki, hogy vagy Benni, mert úgy hívták, és akkor utolsó este ülünk, tudod, egy ilyen tábortűznél, fejlámpa, azt se tudjuk, hogy mi van, főzzük a paprikás krumplit, és akkor mondja, Zsófi, Vártam, hogy jön a izé, tudod, a torok nyisszantás, és akkor na, mondom, mi van? És azt mondta, hogy á, semmi. Meg például az is annyira helyes, hogy volt a srác, és akkor azt mondta nekem, hogy Zsófi, mondd azt, hogy köszi, úgy szeretem, hogy az S betűt ejted. És nyilván arról szólt, hogy a köszi, az nagyon ritkán hangzik
ja,
el.
Ja, ja, ja. Uh-huh. Ezek jó zárszavak, úgyhogy nagyon köszönöm a történeteket is, meg azt, hogy megismerettük az Élmény Akadémiát, és benne az alaptábort. Uh-huh. Jó munkát idén nyárra is.
Nagyon köszönjük.
Várom még történeteket, és az élményakadémia.hu-n egyébként ott is lehet olvasni ilyeneket. Javaslom mindenkinek, mert néha jó ezeket. Kicsit úgy gatyába ráznak, nem?
De.
Na jó, köszönöm, hogy itt jártatok. Gyöngyösi Kriszta és Gergely és Zsófi voltak a vendégeim, és folytatjuk mindjárt a szabad esést.